Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Az okokat is taglalta. Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Rendkívül ülést tartott az országgyűlés a rendkívüli hidegről az ellenzék kezdeményezésére. A tanácskozás a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, ezért csak a napi rendelőtti felszólalásokra került sor. A megyei jogú városok a versenyképes járások programba szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg egy részét visszakapják, közölte a területfejlesztési és közigazgatási miniszter, miután megállapodást írt alá velük. Navracsics Tibor kifejtette, abban egyeztek meg, hogy amennyiben felesleg marad a befizetésekből, azaz túlfizetik a városok a programhoz szükséges összeget, akkor azt is visszakapják majd. A jegybank egy évvel 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőke követelménykedvezmény programjait, közölte a Magyar Nemzeti Bank az MT-vel. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, részletezték. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2-ben. Kondt Zsófia elmondta, még tavaly írták ki ezt, most az 1 milliárd 300 millió forintos keretből maradt 337 millióra lehet benyújtani az igényeket a 4 legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, ezek pedig március 15-től lesznek elérhetők. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, amiket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bankautomatákból mostantól, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit tehát a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban, ha a kedvezmény bármely bankautomatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősíthetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az inverter csere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, tudatta kis Ernő a most indult pályázattal kapcsolatban. Bár az előző 24 órában okoztak újabb károkat az orosz támadások ukrán energetikai létesítményekben, a frontmenti és a határmenti térségekben, rakétákkal és drónokkal Oroszország nem mért célzott csapást az energetikai infrastruktúrára, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Közben ismerté vált egy felmérés eredménye, amely azt mutatja, az ukránok mindössze 20%-a számít arra, hogy a háború a következő hetekben, vagy legalább az első fél évben véget ér. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Végül az időjárásról, túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadék is várható, északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg únos eső, havas eső, majd eső vált fel, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Grecsó Krisztián Vera című regényének 10. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Orrát nézi. Nincs rajta papucs. A mama nem engedné, hogy így álljon a hideg kövön. Miért nem mentél el? Hol voltál? Vera nem felel. Csak látja magukat. Ahogy kiszabadulnak. Amikor végre József is kijön az igazgatói irodából. A formanek fejberúgása meg a firci vádaskodása miatt. Ő meg ott hagyja az igazgató asztalán a nagy alumínium ollót, a papírvágót, és a friss intőkkel az ellenőrzőben elindulnak a Tisza partra. Hiszen Sára nénivel, meg Sárival mindezek után ő nem utazhat hármasban. Ráadásul abban a lelki állapotban egyszerűen nem lehetett edzésre menni. Ő nem tudott volna Sári szemébe nézni, mert bár mindent tagadott, nem csak az igazgató, de még Sári előtt is, ő maga pontosan tudta, hogy le akarta vágni a lány foncsikját. Hogy utazhatott volna ezek után velük? Megvárta Józsefet, aki hamar végzett, ösztönösen a Tisza felé indultak, és ott varázslatosan telt el a délután. Csak fodrozódott némán a csillogó víz, mintha fázna, mintha kirázná a hideg, és Verát is kirázta. Lebegős boldogság volt ülni a rakpart lépcsőjén, és tudni, hogy ők ketten egy külön világ, amit senki meg nem ért, ahová senki el nem ér. A papa megrázza hirtelen, hátra csuklik a feje, megrándul a nyaka. Képes vagy ilyenkor is elbambulni? Felszakad belőle a sírás. Ne jázd meg magad! Azt kérdeztem, hol voltál az edzés helyett? Elhallgat. Csönd van. Nem sír, nem szól. Vele voltál? Akkor is vele voltál? Vera hallgat. Bólint. Az eszem megáll. Veszekszik a papa. Hát még gyerekek vagytok! Mit bújjátok egymást? Verában forra az indulat. Lassan haraggá erősödik. Nem bújjuk egymást! Vágja oda. Akkor mit csináltatok? Azt mondd meg, mi a fenét csináltatok? Miért kellett megint lógni? Igazgatói intőt kaptam. Megáll a levegő. Csönd van. A mosogatóba csöpög a víz. A papa nem zárta el rendesen a csapot. Remeg a szoba. Megint egy csöpp. Ekkor a papa meglepő módon, ahelyett, hogy üvöltene, röhögni kezd. Öblösen, rondán, üvöltve. Azért nem voltál edzésen, mert igazgatói intőt kaptál? Vera mozdulni sem mer. A papa, amilyen hirtelen nevetni kezdett, olyan gyorsan abba is hagyja. Újra mérges, és mintha szomorú is lenne. Igazgatói intőt? Mire adnak olyasmit negyedik osztályban? És mikor akartad megmondani? Vera már a levegőt veszi, hogy kikérje magának. Neki még alkalmas sem volt ezt elmondani, ő nem hazudik, itthon legalábbis. Az én gyönyörű, jó tanuló kislányom, suttogja a papa, és keserűen néz. Miért csinálod ezt velünk? Vera odarohan a papához. Hozzábújik neki futásból, majdnem feldönti, szerencsére csak a kredencnek dőlnek, nem esnek el. Én ezt nem akarom, apu. Együtt sírnak. A papa eleinte próbálja visszatartani, de nem sikerül. Úgy hüppög, mint egy gyerek. Különös, émeítő, és egy kicsit zavarba ejtő is együtt sírni a papával. De az egész csak rövid ideig tart, szinte egyetlen szipogás az egész. A papa már meg is törli az arcát. Az Isten fáját parancsolja. Próbáljunk meg odaérni. Vera nem akar. De a papa olyan lelkes, hogy muszáj örülni az elhatározásnak, vagy legalább annak, hogy a papa megbocsátott neki. Nem lehet nem készülődni vele, pedig Verának bal sejtelmei vannak. Ráadásul semmit sem találnak, sem ő, sem a papa nem tudja, hol vannak a házban a dolgok. Mindent feltúrnak, kiforgatják a fiókokat, az ágynemű tartót, a szekrény alját, mindenhová benéznek, még a mosógépbe is, de nincs meg az ünneplős tornadressz, csak az edzős. És az új balettcipőt sem találják, sem a cipősben, sem a beépítettben, pedig a papa még az utazótáskát is kiborítja, de csak a régi szakadt dressz kerül elő. Arról nem beszélve, hogy a pálcából létezik egy ezüstös, a kobakból meg egy olyan, amin zászlók vannak. Egy piros, meg egy piros-fehér-zöld. De a papa szerint mindegy, mert a torna a lényeg, és hogy Vera elég ügyes legyen. Az ő lánya pedig mindenkinél ügyesebb. Ezt egyszerre fájdalmas és jó hallani. Mert Vera tudja, hogy ez nem igaz. Ő nem jobb mindenkinél, semmiben. Még lovastornában sem, nemhogy egyébként. Ő benne sok harag, fájdalom és gyűlölet lapul. Meg sajnos gonoszság is. Ő bosszút akart állni Sárin. És az az igazság, hogy állítólag az edzés sem megy már olyan jól. Legalábbis Géza bácsi szerint. És mióta azt ismételgeti mindig, hogy ő rossz, azóta tényleg rossz. Pedig korábban semmi baj nem volt az ütemekkel, és eleinte úgy érezte, hogy csak az edző fogja rá, de annyiszor bírálta érte, hogy aztán lett is gond velük. De ez már mindegy. Ebben a helyzetben sajnos nem lehetett semmit sem mondani. Még azt a sejtelmét se, hogy szerinte őt az edző valamiért utálja, és mintha nem akarná, hogy bekerüljön a városi csapatba. És igazából már ő sem szeretné. De a papa már hívott is telefonon taxit. És még sohasem utaztak taxival. Csupa plüss és matrica a Dacia belül, és édes kis gyümölcs illat van. És van az autóban CB rádió, meg egy doboz, amin fordulnak a számok. És a CB rádió hol recseg, hol meg egy néni beszél benne. Ez a második autó, amibe Vera beülhet, ámuldozik. Sáriék ladájával már többször utaztak, de azért nem túl gyakran, mert azt a gyönyörű új piros autót három utcával arrébb tartják. Ott van a garázs. Milyen fényes kallantyúk vannak abban a kocsiban. De ezután eszébe jut, hogy valószínűleg ő már többet nem ülhet abba az autóba. A papa fontoskodik, hogy igyekezzen a sofőr. El fognak késni. A sofőr ideges, hogy akkor korábban kellett volna indulni, és nem őt űzni. Ő nem szegheti meg a kreszt. Erre a papa odadob neki a mellette lévő ülésre egy gyűrött papírpénzt. Vera legszívesebben visszavenné, mert ha tényleg szűken vannak, nem szabadna pazarolni, nem érez az egész ennyit. Amikor befordulnak a lovarda tágas utcájába, már tudja, baj van. Temérdek autó parkol, alig lehet elférni mellettük, seregnyi bicikli zsúfolódik egymáson az istálló előtt. Tele van a Honvéd kerékpártárolója is. A lelátós karán felől üvöltés és dobolás hallatszik. A papa fizetne, de a sofőr felemeli az anyós ülésről a papírpénzt, hogy ez elég lesz. A papa rángatja a kezét, hogy iparkodjanak már. Ő próbál kinyögni valamit, ekkor találkoznak össze Sári apukájával, Béla bácsival, aki valamiért már kifelé jön. Megörül a papának, kezet fognak, megölelik egymást, mint a nők. Béla bácsi azt mondja, hogy siessenek, még talán odaérnek, nem vészesen késtek el, csak ő sajnos hírügyeletes. Majd elmeséled, milyen volt a Sári, kacsint rá Béla bácsi. Vera bólint, és arra gondol, milyen furcsa, hogy az apák soha semmiről nem tudnak. Rohannak a folyosón, pedig nem kellene, már mindegy. És amikor a papa belöki az öltözőbe, Vera, mielőtt belép, visszanéz. A papa megkönnyebbülten hátra simítja a haját, és már nevetgél is egy nénivel, aki ott áll a folyosón. Nem néz vissza rá, mert ha visszanézne, akkor a nyitott ajtón át látná, hogy mindenki a versenydresszében van. És most nem jó az edzőspálca, sem az ostor. Más a méretük. És a két zászlós kobak is csak akkor jó, ha olvasható rajta a matricás felirat, amit biztosan tegnap ragasztottak rá. Szeged. Az edző az öltöző közepén áll. Mellette Sári. Elképesztően jól áll neki az a versenyző stressz. Olyan, mintha nőtt volna a melle. A balett cipője csupa ezüst, ami biztosan szabálytalan. És Vera meg is mondaná, hogy azt nem lehet, ha lenne ereje szólni. Ha lenne még értelme. Ekkor Géza bácsi a Sári cipőjére mutat. Sári mosolyog, pukedlizik, lekapja magáról a cipőt, és kikapja a szekrényből a szabvány versenyzőst. Géza bácsi elneveti magát, megfordul, és csak most veszi észre őt. No lám, Tátrai Vera is megtisztel bennünket a jelenlétével. Vera jelentkezik, mint az iskolában. Már formálja a szavakat, hogy Géza bácsi, amikor az edző összetartásra kéri őket. Vera nem tudja, mi az az összetartás, nem mozdul. A többiek mind oda mennek, bedugják középre a kezüket, az edző ránéz, Vera is oda megy, utánozza őket. Borzalmas érzés. Még annál is sokkal rosszabb, mint amikor Oravec nagyjék egyszer elvitték templomba. És ő nem tudta, mit kell ott csinálni, mert a templomban csak idegenek és öregek vannak. Itt meg elvileg a barátai, csapattársai. És itt nem fordulhat elő, hogy ő ne tudja, mit kell csinálni. Hajrá! Rikoltja Géza bácsi. Szeged! Zengik a többiek. Vera bazári majomnak érzi magát. Eddig még nem kellett itt kórusban üvölteni. Géza bácsi kimegy. Sári oda se néz. A többiek is úgy tesznek, mintha be se jött volna. Mindenki Sári körül sündörög, és amikor megszólal a szignál, a többiek tódulnak kifelé. Szerencsére vissza se néznek rá, hogy ő ott marad, utcai ruhában az öltöző közepén. Kezében a zsákja, amiben ott van a kopott edző stressz, meg a régi kobak. Nem tudja, mit csinálhatna. Mihez kezdjen magával? A papa jót akart, de ez így teljes képtelenség. És hiába nem hiszi el, ha majd meglátja a versenyt, neki is borzasztó lesz, hogy az ő lánya csúnyán néz ki a többiek mellett. Így minden bizonnyal ki is fogják zárni. Mi lesz majd? Kiültetik a lelátóra, mint egy civilt? Mindenképpen csalódást és fájdalmat fog okozni. Már megint. Szegény papa. Már az igazgatói miatt is sírt. Igaz, gyorsan elfojtotta, de akkor is. Olyan borzalmasan szomorú volt miatta. Hát mi lesz most? Megint mindenért ő a hibás. Nem jött el edzésre, ezért nem tudott semmiről. És most teljes a kudarc. Az egész iskola előtt szégyenül meg. Témfereg az üres öltözőben, magában motyog. Mi lesz most? Ismételgeti, amikor kiszúrja, hogy Sári nyitva felejtette a szekrényét. Befűzte, de nem nyomta rá a lakatot. Nem akarja, tényleg nem. Tudja, hogy nem illik, hogy nem szabad, de ebben a helyzetben nem bírja megállni, hogy ne kukkancson bele. Kifűzi a tuttót, és leteszi a padra. Az istálló és a szín felől kürtölés és hajrázás hallatszik. Talán dobokat is vernek. Hirtelen kibírhatatlanul fáj. Szinte fizikai fájdalom, hogy ennyi minden odavész, és hogy fájdalmat okoz a szüleinek. Meg, hogy ilyen egyedül van. Megszégyenül, és kimarad a versenyből. Elképesztő, mennyi minden van a Sári szekrényében. Hogy férel ez itt, gondolja magában, miközben a szekrény aljáról felvesz egy füzetfélét. Azt hiszi, napló, és duplájára ugrik a pulzusa. Hogyha tényleg az, nem fogja kibírni, hogy ne olvasson bele. És ha beleolvas, abból baj lesz, mert ott biztosan förtelmes dolgokat talál majd magáról. De ahogy felemeli, már látja, hogy egy furcsa, összevagdosott fényképalbum. Vera még nem is látott ilyet. Nekik ormótlan fényképsarkos albumaik vannak, azokat is csak ritkán szokták nézegetni, de ez kézbe simul. És nem kell beleragasztani a képet fotósarokkal, elég beledugni a nejlomba. Vannak benne kis átlátszó zsebek. Azokba lehet egymásnak háttal bedugni a fotókat. Sári albumában nem fotók vannak, hanem rajzok. Illetve nem is egészen, mert az alakok feje gondosan körbevágott fénykép. A lány alaki mindig egy színes, előhívott portré, a fiú figura feje meg egy újságképből van kivágva. Egy elmosódott, fekete-fehér fotó. A fejek alá oda van rajzolva a testük. A figurák hol nyaralnak, hol meg esküvőn vannak. Ha esküvőn vannak, akkor ők a menyasszony meg a vőlegény. Atya Isten, suttogja Vera. A húzattól megnyikordul az ajtó. Ilyettében eldobja az albumot, de nem jön be senki. Mindenki a versenyen van. Vajon őt benevezték egyáltalán? Felveszi a fotóalbumot, és megint kinyitja az esküvős képnél. József arca újságkivágás. A Sárié fotó. Menyasszony és vőlegény. Féltékenységet érez, meg szomorúságot. Próbálja felidézni, amikor számára József egy közömbös idegen volt. Amikor szurkolt volna Sárinak, hogy úgy legyen, ahogy szeretné. De nem sikerül. És egy pillanatra erős, maró lelkiismeret furdalása van. Sári tényleg elárulta, hogy tetszik neki József. Ráadásul mindent megtett, hogy a fiú észrevegye. És ő tudott erről. Közben sietve tovább lapozza az albumot, és az egész egyre ijesztőbb. Tucatnyi rajzolt kép van. Mindegyiken ott díszeleg József körbevágott feje, meg Sári vigyorgós pofája. Nászutas pár a Balatonnál, és Lengyelországban is. Ettől megdobban a szíve. Honnan tud Sári a föld alatti csónakázó tavakról? Talán kihallgatta a beszélgetésüket? Ez beteges, szakad ki belőle. És visszadobja a fényképalbumot. Megnézi a dresszeket. Három edzős is van a szekrényben. Valami gyanús lesz neki. Becsukja az ajtót, és hátrébb lép. A Sári szekrénye az ablaknál van. Egyedül. Mert a másik oldalán a zuhanyzó ajtaja van. De hát ez nagyobb. Kiált föl. Aztán ahogy meghallja a saját hangját, elszégyeli magát, hogy magában beszél. De hamar újra csak a szekrényekre figyel. Hogyan lehet az, hogy Sárival így kivételeznek? Az összes többi öltöző szekrény egyméretű. Megint kinyitja a szekrényt, és kapkodva félrehúzza az egyik edzőst. Mögötte ott lóg valami. Elsőre fel sem fogja, mi az. Fekete színű és hajszálvékony ezüst csíkok futnak a vállpántjától lefelé, és a vállánál apró flitterek inognak. Egy profi versenydressz. Gyönyörű darab. Nem is szabadna díszítetnek lennie, nem szabályos, nem lehetnének rajta csíkok meg flitterek. Akkor meg minek? Kivarrat olyan dresszt, amit nem is lehet viselni. És ekkor eszébe jut, hogy biztosan a városin. A szabadon választott gyakorlaton lehet majd ilyen csinos göncöt hordani. Már annak, aki kijut. Ekkor elkezd öltözni. Nem határozza el, és nem is gondol semmire. Csak kapkod. Dobálja le magáról a ruhát. És már bújik is bele. Apró párna van a dresszben elől. Olyan tőle, mintha melle lenne. Feszes, szűk. Vera kikapja a szekrény aljából az ezüstös balettcipőt. A cipő lélegzett elállítóan szép, egészen biztosan ehhez a dresszhez csináltatták. Gyorsan foncsikba fűzi a haját, és fúj egy kis lakkot a Sárijéból. Isteni illata van. Amikor elindul kifelé, eszébe jut, hogy nem fogják engedni versenyezni, mert nincs kobakja meg pálcája. De nem akar erre gondolni, mert annál minden jobb, mint ott állni az öltözőben és a Sári szekrényében turkálni. Nem akar találkozni Sárival, ezért megkerüli a fedett lovardát. Égnek bent a versenylámpák, amiket sohasem szoktak felkapcsolni. Szól a zene. Éppen akkor hallgat el és sípol be a mikrofon, amikor a nézői oldal bejáratához ér. Géza bácsi belekrákog a mikrofonba. ABC sorrendben szólítja a versenyzőket. Vera megáll az ajtónál. Vár. De nem jó. Kintről nem hallja tisztán, kit szólítanak. Belép. A folyosó végéről fülel. Sári Gés. Gervai. Már bent áll. Most szólítják Langalétát. Még van idő a téig. Éppen arra gondol, hogy legfeljebb annyi történik majd, hogy ő máshonnan fut be. Megint végignéz magán. Elvileg ez egy szép dressz. De nem akar ráigazodni, simulni. Kényelmetlen. Hirtelen dühös lesz. Le kellene tépni azokat az ócska flittereket. Ekkor Langaléta anyukája kilép a mosdóból és rámosolyog. A betyárját, csodálkozik rá és megsimogatja az arcát. Te meg milyen gyönyörű vagy? Vera őszintén meglepődik. Őt még soha nem dicsérték meg itt, a lovardában. Mindenki Sárinak mondja, hogy ragyog, mint egy hercegnő, meg hogy Isten adta tehetség, és az Isten is lóra teremtette. De nincs ideje ezen tűnődni, mert az edző az ő nevét mondja. Tátrai Vera! Vera kihúzza magát. És ahogy tanulták, Lábujhegyen szökelve befut. Nem is kell koncentrálni, mert annyira jó érzés, hogy itt van. Hogy legalább befuthat, ha nem is jut lóra, legalább ideért. Szinte repíti a boldogság, néha úgy érzi, nem is ér földet. Egy pillanatra beszökken a sorba, aztán előrelép és meghajol, ahogy gyakorolták. Csak ekkor néz fel. A tribűn teljesen tele van. Dauerolt hajak, kopasz fejek, kalapok, arcok mindenütt. Sokféle felnőtt arc, szakállas és festett. De szinte mind mosolyog. Lehet, hogy csak képzeli. Csak az iménti felszabadultság hozta bódult álomképez. De úgy érzi, mintha egy pillanatra az egész lovardában csönd lett volna. És csak azután tört ki a taps és kiabálás. De akkora, mintha már a verseny menne. És persze nagyobb, mint bárkinél eddig. Sári kilép a sorból, hol a dresszt nézi, hol a cipőt. Tolvaj! Kiáltja. Még mindig zúg a taps, ezért csak a versenyzők hallják, mit mond. És ahogy halkul az üdvrivalgás, Géza bácsi mindjárt beleszól a mikrofonba. Igazodj! Sári nem lép vissza. Valamit még kiált, nyilván nem szépet, mert vörös a szeme, és remeg a feje a haragtól. De Vera szerencsére nem érti, mit mond, mert besípol a mikrofon. Géza bácsi felemeli a hangját. Azt mondtam, igazodj! Sári még mindig nem mozdul. Olyan ideges, hogy félő, valami baja lesz, hogy elszédül. Most tényleg elcsendesedik a nézőtér, és a némaságban egy különös hang hallatszik. Csak Sára néni tud így beszélni, hogy halkan mondja, mégis mindenütt hallani. Gervai! Sári összerezzen. Visszaáll a sorba. Juhász Gyula általános iskola, vigyázz! Vezénye a Géza bácsi. Most pedig énekeljük el a himnuszt. De nem indul el semmilyen felvétel. Az emberek meg maguktól nem éneklik, illetve csak néhányan cincognak, különben zavart csönd van. Vera közben Sárira gondol. A zavaros tekintetére. Mintha egy pillanatra megbolondult volna. Olyan dühös volt, mintha nem látta volna őt, mintha vak lenne. Ahogy vége a himnusznak, Géza bácsi bemondja, amit mindenki tud. A formagyakorlatok versenye következik. Ők, a versenyzők elindulnak kifelé. Csak Sári nem. Beugrik elé. Vera érzi, hogy mindenki őt nézi. Mizsergető és kicsit zavaró is. Kíváncsi tekintetek tapadnak rá. Minden mozdulatát követik. Olyan, mintha csak ő látszana, mintha a többieket sötétben hagyták volna. Tolvaj vagy, sziszegi Sári. Te meg csaló, vágja vissza Vera. Sárinak a szája is tátva marad, annyira meglepődik. Ezt most nem várta, hogy megtámadják. Annyira mélyen meg van bántva, hogy láthatóan felkészületlenül éri a kemény hang. Szinte visszakérdez. Eltűnik a szeméből a gyűlölet, és csak toporog Tétován. Magyarázatot vár.
Előre megcsináltattátok az egyénire a dresszt? Még ki se jutottál a városira.
Sáriból valami különös hang szabadul ki. Ciccegés vagy morgás. Egy felháborodott levegővétel. Legyint, aztán elindul kifelé. Vera utána. De Géza bácsi integet neki, hogy menjen oda. Ez nem jó jel. Vera még oda sem ér, az edző már harsog, hogy mit képzel. Azonnal vegye vissza a formaruhát. Vera bólogat, aztán anélkül, hogy bármit is felelne, egyszerűen faképnél hagyja. Ahogy távolodik, lopva visszanéz rá. Géza bácsiban bent marad a levegő. Kerek lesz az arca. Még a szemöldöke is ívbe fordul. Merev, apró. Folyton nyálkás hal szemei úgy mozognak, mintha rajzfilm figura lenne. Verának nevetni lenne kedve, de azzal aztán mindent elrontana. Futni kezd. Valami azt súgja, legjobb lesz lelépni innen. Úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Az ösztönei nem csalnak. Géza bácsi nem szól utána. Egyszerűen nem történik semmi. Csak ő benne belül szégyelli magát. Mert érzi, hogy a mama most vigasztalhatatlanul szomorú lenne. Ilyet nem lehet csinálni. Nem elég, hogy lóg, még lop is. Ez így csalás. És csalni nem azért nem csalunk, mert nem lehet, vagy mert büntetik, hanem azért, mert nem akarunk. Mert a jó emberek nincsenek erre rászorulva. Vera leül a kispadra, és azon gondolkodik, hogy ő akkor most egészen rossz ember lette. És ha igen, mióta?
Grecsó Krisztián Vera című regényének 10. részét Törőcsik Franciska olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a sebezhető kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina.
Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom, munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni, ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják, nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes, követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése, mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni. És ezekből a viselkedésekből szokott származni az a kapcsolati dinamika, amelyet szintén leírnak a pszichológusok, ez az üldöző-üldözött mintázat egy házasságban. Ugye az egyik üldözi a másikat, vagy a szeretetével, vagy a szeretet hiányával, és ezt olyan idegesítő módon teszi, hogy a másik elkezd menekülni. És akkor minél jobban menekül a másik, annál jobban üldözi az üldöző. És nagyon-nagyon el tudnak mérgesedni kapcsolatok, pusztán ettől, hogy szeretetet szeretnénk. És ez megint nem gonoszság.
Bántóvá válhatunk, egészen egyszerűen, vagy úgy mondhatnánk simán, azáltal is, hogy olyan mintákat hozunk magunkkal, amik valamilyen szinten magukban hordozzák a bántást a párkapcsolatban vagy a házasságban. Ugye azt gondoljuk, hogy ezek a minták, amiket otthonról hoztunk, ezek tulajdonképpen mindenhova érvényes szabályok, és nem reflektálunk rájuk. Tehát, hogyha mondjuk valaki otthon azt látta, hogy a házasság az egy aláfölé rendeltségi viszony, és ezen nem gondolkodik el, nem reflektál rá, nem gondolja azt végig, hogy igen, és ez melyik félnek milyen érzelmi, hát előnyökkel, hátrányokkal járt, hogyan érintette ez a gyerekeket, tehát ha nem reflektál rá, akkor ezt viszi tovább, hát úgymond automatikusan a saját kapcsolatába, és ugyanúgy viszi tovább a bántó módot is, a bántó megküzdési vagy konfliktuskezelő stratégiákat is. Itt amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ugye ezt az a pszichológusok egyik veszőparipája, ugye az önismeret, illetve hát az önismeretnek ez a bizonyos családi, a felmenőket vizsgáló része, hogy muszáj azt is tudatosítanom, hogy milyen mintákat hozok, és ezekből a mintákból, amikből biztos, hogy nagyon-nagyon sok értékes és jó van, de lehetnek köztük olyanok is, amik annyira nem célra vezetőek, ezek között hát döntsem el, hogy mi az, amit én is szeretnék tudatosan továbbvinni a saját párkapcsolatomban, a saját házasságomban. Tehát itt pontos hangsúlyozni, hogy tehát attól még, hogy valaki egy olyan családban nőtt föl, ahol bántások voltak mondjuk a szülők között, attól még ő nem válik automatikusan bántóvá a saját kapcsolatában. Ugye itt a reflektált munkamód az az, ami a lényeges. És ugyanide tartozik az is, hogy ugye sokszor mondják azt, hogy aki maga bántalmazott volt, lehetséges, hogy ő, vagy hogy sokkal könnyebben válik ő adott esetben bántóvá a későbbi kapcsolataiban. Itt megint azt kell mondanunk, hogy hát abban az esetben, hogyha nem dolgozott ezen a bizonyos bántalmazott énjén, meg azokon az eseményeken, amik bántalmazóak voltak a számára. Tehát, hogy ezek nem ilyen életünk végéig tartó sorscsapások, mert hogy igenis, hogy tehetünk ellene, és fordíthatunk rajta. Ez a felelősségünk is, hogy ezeken dolgozzunk.
Ugyanígy néha azzal bántjuk a másikat, hogy bűnbakot csinálunk belőle. Bűnbakra akkor van szükség, hogyha valaki nem hajlandó felelősséget vállalni a saját hibáért, vagy nem tudja elfogadni a saját gyengeségeit, és ezért a másik emberre kell ezeket rávetítenie, és a másikat arra kárhoztatni, hogy a mi bajainkat, mi bűneinket ő hordozza, ugye, hogy a bibliai bűnbaknak is ez a dolga. És hát ezt nem akarjuk nagyon ecsetelni, hogy ez milyen csúnya és igazságtalan bántási forma, pedig nagyon-nagyon sok családban működik. És azt is hozzá szoktuk tenni, hogy olyan családokban működik, ahol az emberek jók szeretnének lenni, és emiatt nem tudják elfogadni a saját gyengeségeiket, hibáikat. És pontosan az ilyen nagyon jóra törekvő emberek hajlamosak arra, hogy bűnbakká nevezzék ki a családtagjaikat. Erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert ez egy észrevétlen, nagyon-nagyon rejtett folyamata a bántásoknak.
Hogyan válunk bántóvá? Még egyet hadd mondjak. El tudom azt képzelni, hogy valaki sikeres mondjuk a vállalkozásban, és ott megszokja azt, hogy én vagyok a főnök, alkalmazottaim vannak, és sikeres leszek így. Tehát ebben, ezzel a hangnemmel, ezzel a hozzáállással, hogy én vagyok a csapatkapitány, sikeres lesz. És utána ezt át akarja vinni a családra. És nem veszi észre, hogy ami a munka világában sikeres lehet, mert ott ilyen hierarchikus a viszony, a családra ne vidd át, hanem tessék leszállni a buszról, sétálni és átvenni azt a sapkát. Tehát, hogy otthon társas játékot játszunk, a család az nem egy vállalkozás. Tehát el tudom képzelni, hogy sikeres a vállalkozásban, és ezt a vezetési stílust kontroll nélkül át akarja vinni a családra. Vagy láttunk olyan filmet, hogy az apuka edző volt, sikeres edző, és a családot is szó szerint sípszóval vezényelte. Az edzés területén, a sport területén egy kiváló edző volt, és azt hitte, hogy a családot is így kell. Szóval, hogy nem. Tehát, ha az életünk egy-egy területén sikeresek vagyunk, Isten éltesse, de hogy azt egy az egyben nem lehet átvinni a családra. Az egy nagy társasjáték. És akkor ehhez tartozik az is, tehát ha valaki túl nagy az önbizalma, túl sikeres, a másik oldal, amikor valakinek alacsony az önértékelés, és azt hiszi, hogy erővel, erőszakkal, hangos szóval, fizikai bántalmazással kell nekem az igazamat, meg önmagamat érvényesíteni. Tehát egy ilyen gyönge önbizalom van, gyönge önértékelés van a háttérben. Csúnya hasonlatot hadd mondjak, Klaus Demmer, egy német moralista írja, hogy aki tud az igazáról, annak nem kell ordítani, és nem kell magára bombát csatolni, mint a terroristák. Talán pont nem hisznek az igazságban. Azért kell ilyen látványos demonstráció és robbantás és erőszak, mert nem hisznek abban, hogy az igazság magától igaz. Az igazság magától igaz. Nem kell ezért bántanom a másikat. Tehát az alacsony önértékelésnél sokszor érezzük ezt a bizonytalanságot, és nekem ordítani kell, és hangosan kell mondani, és téged megsérteni, meg nem tudom bántani, mert nem hiszek az igazságban, nem hiszek a kommunikációban, nem hiszek a szeretetben. Aztán lehetnek itt a szerepek ilyen bemerevedett szerepek. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy családok úgy eltöltenek évtizedeket, hogy megszoktuk. Anyuka dönt kettő helyet. Anyuka hordja a nadrágot, apuka szépen a peremvidékre szorul. Aztán apuka elmegy egy lelki gyakorlatra, öntudatra ébred a lelkem, és szeretne egyenrangú lenni, és hát megszokták a leosztott szerepeket. Nyilván ez fordítva is megtörténhet, hogy a nő szülések után szépen visszamegy a munkavilágára, és újra egy kicsit öntudatosabb nő lesz, és szeretne jobban a családi döntésekben részt venni, és akkor lesz rengeteg konfliktus. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy jól indult a család, de aztán úgy megmerevednek szerepek. És mikor az egyik kinövi a szerepet, akkor hirtelen a másikat ez sokkolja, és akkor ebből megint konfliktusok lehetnek. Amit szeretnénk itt mondani az, hogy a családi életnek, a házasságnak szakaszai vannak. Kinőttünk egy szakaszt, eddig így működött egy kicsit a családunk, most újra tervezés, újra gomboljuk a családi szerepeket, és nem szabad bele merevedni abba a szerep leosztásba, hogy valaki mindig a peremre van szorítva.
Az is lehet, hogy pszichés problémák miatt bántunk. És nem is kell olyan nagyon súlyos pszichés problémákra gondolni. Például, hogyha kimerültek vagyunk, kialvatlanok vagyunk, ezt mindenki tudja, hogy ilyen állapotban sokkal ingerültebbek vagyunk, kevesebb dolgot tudunk tolerálni. Tehát nagyon könnyen el tudunk jutni ebbe a helyzetbe. Ezért is vagyunk nagyon-nagyon felelősek azért, hogy pihenjünk eleget. Ez valahol erkölcsi felelősség is, ugye? Aztán nyilván vannak olyan súlyosabb, de nem feltétlenül nagyon-nagyon súlyos pszichés problémák, amelyek szintén nagyon gyakoriak, depressziós időszakok az életünkben, vagy ha szorongók vagyunk, akkor sok esetben ezeknek a problémáknak az egyik tünete az agresszív kirohanások is lehetnek. Szóval ezek olyan meglepő dolgok, de néha a depresszió jár agresszív kitörésekkel. Mindegyik esetben gyengül az önkontrollunk, és azért arról is beszélnünk kell, hogy ha el akarjuk kerülni a bántást, akkor az önkontrollunkat gyakorolni kell. Azért beszélek gyakorlásról, mert ez is egy művészet és egy fejleszthető képesség, de ebbe most nem tudunk belemenni.
szinte természetes az, hogy a függőségek is bántóvá tehetnek minket. És itt nem csak az alkoholra vagy a drogra gondolunk, mint függőségre, hanem hát ilyesmikre is, mint amit a szakirodalom tiszteletre méltó függőségnek hív, ez a munkamánia. Tehát, hogyha valaki folyamatosan a munkájába öli az összes energiáját, és utána az, hogyha a családja is igényel tőle valamit, például figyelmet, törődést, szeretetet, akkor azt lehet, hogy egy agresszívabb módon fogja hárítani, vagy elzárkózó módon fogja hárítani, de mindenképpen bántás lesz belőle. Ugye azt is tudjuk most már, és egyre több a vizsgálat, hogy a mobiltelefon is függővé tehet minket, és hogy ezt is ismerjük, hát talán inkább a fiatalabb generáció körében, de hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek elszakadni a telefon képernyőjétől, és folyamatosan azt nézik, még akár ebéd vacsora közben is, vagy akkor is, amikor elvileg társaságban ülünk és beszélgetünk, és akkor hát így nyomkorásszák a telefonukat, ahogy én mondtam. Na most ez ugye megzavarja azokat, akik ott ülnek körülötte. Mert nagyon sok esetben nem lehet azt tudni, hogy most az illető az most még dolgozik, tehát nagyon fontos e-maileket válaszol meg, vagy talán már a Facebook nem tudom, olyan bugyraiban jár, vagy nem tudjuk, hogy mit csinál, és akkor azt se tudjuk, hogy szólhatunk-e hozzá, nem szólhatunk hozzá, vagy ha szólunk hozzá, akkor se fog válaszolni, mert annyira bele van temetkezve a telefonjának a képernyőjébe. Ez a fajta függőség is bántóvá tehet minket.
És itt a bántóvá válás utolsó pontjaként megint egy picit gyerekes életpozíciót idézünk fel, mert nagyon sok esetben úgy éljük az életünket, főleg egy párkapcsolatban, hogy nem tudatosan és nem önreflektív módon, ahogy már Anikó utalt erre a fogalomra, hanem úgy beleélünk a világba, és még a saját állapotunkat sem ismerjük fel. Saját szükségleteinket sem ismerjük fel. Nem vállalunk felelősséget magunkért, így fogalmaz a szakma, és nem gondoskodunk magunkról, hanem mindent, ezeket a dolgokat mind a másiktól várjuk. Ezt hívjuk úgy, hogy nem vállalok felelősséget magamért, és a másiktól várom a boldogságom, ugye, hogy a boldogságomat megadja. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható állapot, akkor mondhatjuk azt, hogy ebben vagyunk, és emiatt bántóvá válunk, ha mindenben, mindent a másiktól várunk. És ezt házaspárok bele tudnak csúszni ebbe. Tehát ez megint egy ilyen kis csecsemő állapotba kerülünk, és akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy te vagy az, aki nekem mindent adj meg, és ha nem adod meg, akkor puff. És akkor ezt most már nem akarjuk ismételni, hogy egy csecsemő módon viselkedő felnőtt mennyire idegesítő és bántó tud lenni. Tehát a konklúziója igazándiból az egész sornak a bántóvá válás lehetőségeinek és folyamatának az lehetne, hogy fel kell nőnünk. A felnőttségnek a legfontosabb kritériuma, hogy hajlandók legyünk felelősséget vállalni magunkért és a dolgainkért. És ezáltal már sokkal kevésbé fogjuk bántani a környezetünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol fontos azt is leszögeznünk, hogy a bántó kapcsolatok elhelyezhetők egy skálán. Az enyhe bántásoktól a nagyon súlyos bántalmazásokig. És pár szót szeretnénk beszélni arról, hogy nem szabad félvállról vennünk az enyhe bántásokat sem. Mert az enyhe bántások is szétzilálják a kapcsolatokat és tönkretehetik, és súlyosabbá is válhatnak. Tehát, hogy azért vagyunk most itt együtt, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a kapcsolatainkból az enyhe bántásokat is amennyire csak lehet próbáljuk kiszűrni, bár nem tudjuk az összeset. Vannak az úgynevezett patológiásan bántalmazó kapcsolatok, amelyekről most nem fogunk beszélni. Annyit azért beszélünk, hogy legyen szemünk rá, hogy észrevegyük, vagy a saját életünkben, vagy ismerőseink életében. Ezeket az jellemzi, hogy nagyon-nagyon destruktív viselkedések jelennek meg ezekben a kapcsolatokban, nagyon-nagyon romboló viselkedések, és hogy ezeknek a romboló viselkedéseknek van egy visszatérő mintázata. Tehát úgy lehet tudni, hogy hogy kezdődik, mikor kezdődik a bántás, és ennek a bántalmazó destruktív viselkedésnek is van egy tipikus lefolyási mintázata. Ezekről most nem beszélünk, de ha ilyeneket észlelünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ott már mindenképpen segítséget kérjünk, vagy segítséget adjunk, ha ilyet észlelünk.
Most ugye azt néztük, hogyan csúszunk bele a bántó fél szerepébe, vagy viselkedésébe. Most megnézzük egy kicsit a helyzetet a másik oldalról, a sértett félnek az oldaláról. Mi jellemző általában a sértett félre? Hát most sértett fél kifejezést használunk, de nyilván értjük, hogy ez azt értjük alatt, aki elszenvedi ezeket a bántásokat. Hát jellemző rá, hogy elkezd és nyilván egyre jobban kételkedni fog a saját érzéseiben, és hogy azt fogja gondolni nagyon sok esetben, hogy ő tett valamit, mert hogy a bántó fél nyilván bagatelizálni fogja a bántást. Például, hogyha elképzelünk egy olyan helyzetet, ahol a kapcsolatban az egyik fél az folyton gúnyolódik, tehát ilyen gúnyos megjegyzésekkel illeti a másikat, ha ez bántja a másik felet, hiába, hogy szóvá teszi, a másik fogja rásütni a bélyeget, hogy veled van a baj, mert te vagy sértődékeny. Tehát elkezd kételkedni abban, hogy valóban az ő világlátása megfelelően, ő látja-e valóban helyesen a helyzetet. Na most a másik ilyen jellemző, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy önmagát fogja okolni a sértett fél a helyzetért. Tehát hogyha mondjuk például a másik átmegy egy ilyen passzív sértődöttségbe, akkor a sértett fél, tehát aki igazándiból elszenvedi a bántást, az lehetséges, hogy azon kezd el agyalni, hogy hát lehet, hogy én mondtam valami rosszat, szegényt már megint tényleg megbántottam, biztos én vagyok az oka. Biztos én vagyok az oka annak, hogy ő így viselkedik. Aztán egy harmadik ilyen jellemző az az, hogy a sértett fél az lassan, hát így hozzászokik ezekhez a bántó helyzetekhez, és ebben nagyon sokszor a társadalom is besegít. Hát ide például egy olyan példát tudunk hozni, hogyha ugye a gyesen lévő anyukák, akiknek nincsen rendszeres jövedelmük, vagy rendes fizetési jövedelmük, és hát állandóan kuncsorogni kell a pénzért, hiába, hogy ezt nem saját magára költi. És ugye egy idő után, ugye a kuncsorgás egy idő után el is hiszi azt, amit egyébként a társadalom nagyon szépen megfogalmaz, hogy ő otthon van, ő nem dolgozik, ugye, és hát nyilván, aki nem dolgozik, annak akkor nem is jár a fizetés, és hát örüljön, hogy kap, amit kap. Az utolsó, amit elmondanánk, általában véve, hogy annak a félnek, aki folyamatosan viseli ezeket a akár apró típusú bántásokat, nyilván ez az önértékelését lerombolja. Tehát még ha volt is neki valamennyi kezdetben, az aztán már végképp el fog tűnni.
Nagyon nagy kérdés, hogy miért nem védjük meg magunkat? Anikó már itt belekezdett egy kicsit, hogy miért válunk bánthatóvá? Mik még az okai annak, hogy elmulasztjuk az önvédelmet? Néha nagyon-nagyon komoly bántások esetén is. Itt is rengeteg okot találunk, és nagyon érdekes, hogy az egyik legfőbb oka a bántások elviselésének a félelem. Ez ilyen paradox módon. Tehát kevésbé félünk a bántalmazótól, vagy a bántótól, mint attól, hogy elveszítjük esetleg az ő szeretetét, ha ellenállunk. Vagy annyira félünk a másik haragjától, hogy ezért nem merünk határt szabni neki. Aztán félhetünk attól is, komoly tévképzet, hogy ha mi határt szabunk a másiknak, a családtagunknak, akkor mi rossz emberek leszünk. Mert azt képzeljük, hogy a jó ember mindent elvisel, és ugye erről már volt szó. Ez egy tévképzet. Hogy akkor vagyunk jók, hogyha mindent meg lehet velünk csinálni. És igazándiból a rossz emberré válás félelme miatt megengedjük, hogy mindent megtegyenek velünk. Aztán van egy mélyebb réteg is, ez a bűntudatosságnak a hajlama. Azért beszélek arról, hogy ez egy mélyebb rétege az önvédelem elmulasztása okának, mert nem látszik. Olyan fajta bűntudatosságról beszélünk itt, amely rejtetten meghatározza az ember egész életét. Egyfajta, mintha ilyen tartozás élménnyel élnének ezek az emberek, akik úgy élik meg, hogy megérdemlik a büntetést, most mondjuk ki, vagy megérdemlik azt, hogy rosszul bánjanak velük. És ők azok az emberek, akik ezzel a rejtett állandó bűntudattal nagyon-nagyon jól manipulálhatók bűntudatkeltő üzenetekkel. Ugye ez a majd megbánott egyszer, meg látod, mit tettél velem, és akkor kész, és akkor ezekkel a bűntudatkeltő üzenetek felerősítik azt a mélyben, rejtetten, állandóan jelenlévő bűntudatot, és emiatt aztán elmulasztjuk a határszabást és az önvédelmet. Vannak olyan emberek is, akik nagyon empatikusak, nagyon erős az együttérző képességük, olyan erősen azonosulnak a másik ember csalódásával, mivel hogy ők határt szabtak neki, hogy nem bírják elviselni a másik frusztrációját. Inkább hagyják, hogy bántsák őket, mert hogy a bántalmazónak a frusztrációja neki is fáj. Tehát teljes kiszolgáltatottságba kerülnek, mert annyira tudnak azonosulni még egy bántalmazónak a szomorúságával is. És nem mernek határt szabni emiatt. Ennek sokféle oka lehet. Lehet, hogy azért nem tudják ezek az emberek elviselni a mások csalódását, mert nekik is vannak fel nem dolgozott csalódásaik, és ezek a csalódás élmények nagyon élénken ott élnek a lelkükben. És ahogy már ez az önértékelés problématika előkerült korábban is, most is hangsúlyoznunk kell, hogy mindezeknek a viselkedéseknek a hátterében ott van a gyenge önértékelés. Sajnos ott van. Tehát a gyenge önértékelésű ember nem hiszi azt, hogy ő megérdemli az önvédelmet, meg mások védelmét. Ő azt gondolja, hogy ő nem érdemel mást, ő nem érdemel jobbat.
Kedves hallgatóink, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebezhető kapcsolatokról beszélgettek. Műsorunkat megismételjük csütörtökön 16 óra 5 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!